Mielőtt a kereskedelmi csatározásról lenne szó, friss információ, hogy a Duna teljes magyarországi szakaszán apadás figyelhető meg, ugyanakkor Baja és Mohács térségében a védművek rendkívül nagy terhelés alatt állnak, még így a figyelő szolgálatot ott még két napig fenntartják a vízügy szakemberei. Előre láthatólag egyébként szombat délután szűnik meg majd a készültség a Duna déli szakaszán. Itt tehát apadás figyelhető meg, a hullámok viszont úgy tűnik emelkednek világgazdasági szinten, mert hogy az Európai Unió és Kína közötti kereskedelmi csatározás élesedik. Az Európai Bizottság a kereskedelmi világszervezethez fordul azért, mert Kína szubvenciós eljárást indított az uniós tejipari és sertésipari szereplők ellen. Egyrészt mit kell érteni a szubvenciós eljárás alatt, másrészt ez egy újabb frontja egyébként a kínai elektromos autók miatti európai morcogásnak? Kérdezem Székely Zsolt közgazdász, szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok! Hát a szubvenciós eljárás az azt jelenti, hogy meg kell vizsgálni, vagy megvizsgálják azt, hogy vajon az adott termék vagy termékcsoporthoz tartozó költségek vagy előállítási költségekben milyen szerepet vállal anyagi értelemben az adott állam. Most körülbelül így lehet ezt leegyszerűsíteni. De az egész, hogyha visszamegyünk a KH-hoz, akkor itt volt egy védővám politika, vagy védővám belengetés az Európai Unió részéről, ami elsősorban a Kínában gyártott elektromos autók ellen irányul. Ugye ezzel kapcsolatban két megjegyzésem lenne. Az egyik az, hogy ez nagyon jól rávilágít az egész kezelés arra a problematikára, hogy mennyire, vagy arra a kérdésre, hogy mennyire értelmetlen és néha kifejezetten kontraproduktív a védővám alkalmazása, amely egyrészt egy ilyen te kivett védővámot, akkor én is ki fogok vetni védővámot, és akkor egyfajta kereskedelmi háborúvá avanzsálódik, amelynek a legvégén értelemszerűen az egyszerű átlagpolgár, egy átlagember és állampolgár fogja ennek a hátrányait élvezni. De emellett kénytelen vagyok kritikával illetni a védővám mögött lévő érvrendszert is. De az Európai Unió azt mondja, hogy azért szükséges ezeket a védővámokat kivetni, majd erről külön beszélhetünk, hogy melyik autógyárat hogyan érinti. Mert egyrészt a kínai állam rejtett vagy kevésbé rejtett módon támogatja a kínai autógyártókat, ezáltal ezek a termékek verseny előtt élveznek az európai piacon, és hát már egyszerűen fogalmazva, ilyet nem szabad csinálni, az állam nem avatkozhat be. De itt, hogyha ezt kiemelkedünk ebből az egész szövegkörnyezetből, akkor azt is tudomásul kell vennünk, hogy a protekcionizmus az jelenleg is egy élő kategória az Európai Unión belül, az Egyesült Államokon belül, és most tényleg nem akarok gazdaságtörténeti fejtegetésekbe belemenni, de azért, hogy az Európai Unió ipara ott áll, ahol áll, az Európai Unió iparának kifejlődésében, de ez igaz a dél-kelet-ázsiai iparra is, abban nagyon nagy szerepet játszott a protekcionizmus. Tehát most kevés erkölcsi érvet érzek arra, hogy a kínaiaktól ezt elvenni, amikor ezt korábban és most is csináljuk, és akkor itt megint csak egy szösszenetet említek meg, az a spanyol kormány, aki vehemensen szavaz amellett, hogy védővámokat vessenek ki, elsősorban az állam jelenléte miatt a kínai autógyártókban, vagy a kínai autó előállítási költségekben, az a spanyol állam viszont királyi rendeleti úton mondjuk megtiltotta azt, azáltal, hogy a Talgót stratégiai vállalattá minősítse, hogy egy magyar cég megszerezze. Hát most,
az vasúti cég, ugye vasútra gondolsz.
Ja, igen.
Mert ezt nem mindenki ismeri.
Vagongyártó. A vagongyártó a GANZ megszerezve, tehát ezt most alapvetően lehet, nekünk magyaroknak akár még ezzel lehetne is bajunk, de szerintem egy Európai Uniós állam kormányának, egy másik Európai Uniós állam cégével szemben nem lehetne ilyen protekcionista intézkedéseket alkalmazni, illetve ha meg alkalmaz, akkor meg kevésbé pattoghat egyéb államok protekcionista intézkedései ellen. Ez csak ezt így röviden. Ugye a második érv az az, hogy a kínai gyártók sokkal lazábban, és most diplomatikusan fogalmaztam, de sokkal lazábban kevésbé mereven alkalmazzák mind az európai, mind a környezetvédelmi, mind pedig a munkaügyi szabályokat, legalábbis az Európai Uniós keretrendszerhez képest. Én ezt még elfogadhatónak is tartom, hiszen mondhatjuk azt, hogy ebben a klubban mi nem fogadunk el olyan termékeket, amelyek akár a környezet indokolatlan terhelése, akár pedig a munkaerő kizsákmányolása által biztosított árelőnyöket élvezik. Ez szerintem ez teljesen rendben van. Ez a két politikai, etikai ér van, és a másik kettő az viszont mind a kettő gazdasági ér. Az egyik gazdasági ér az az volt, hogy a kínai állam uralja azokat az alapanyag forrásokat, amelyeken keresztül gyakorlatilag meg tudja határozni az elektromos autógyártás költségeit. Ez valójában így van, ez tényleg így van. Az egy más kérdés, hogyha Európa, vagy akár a világ autógyártói ebben le vannak maradva, mert egyszerűen későn ébredtek fel, és Kína ténylegesen az elmúlt tizenvalahány évben gyakorlatilag az elektromos autógyártásának az alapja az akkumulátor. Attól lesz egy elektromos autó drága vagy olcsó, attól fog versenyelőnyt vagy versenyhátrányt élvezni, hogy ezt az akkumulátort mennyire lehet megépíteni és beleépíteni a járműbe. Most ezeket a kobalt, nikkel, lítium, és folytathatnám, most lényegtelen, ezeket a forrásokat nagy részt Kína uralja, ez tény. De most akkor megint a kritikai éllel kérdezve, most már kezdjük megszokni azt, hogy időnként a világ rácsap a homlokára, például mint két évvel ezelőtt, amikor rájöttünk arra, hogy a félvezető gyártás nagy része egy tájváni cégnek a kezében van, tehát hogy akarunk így bármilyen módon is függetlenné válni, vagy akár az, hogy oké, most nagyon frankón elhatároztuk az elektromobilitást, elhatároztuk, hogy innentől kezdve elektromos autók lesznek, és amikor elkezdjük ezt megvalósítani, ezt a stratégiát, hogy az európai vagy amerikai autóipar elkezdené megvalósítani ezt a stratégiát, akkor az első fal, amiben beleütközik az, hogy az alapanyagellátás az bizony meghatározó részben kínai kézben van. Nem véletlenül, és megint csak zárójelben mondom, hogy az Egyesült Államok volt első. Tehát ez az európai intézkedés, ez már egy kényszerpályás intézkedés, mert az Egyesült Államok már jóval korábban, hanem már korábban bevezette a védővámot a kínai autókkal szemben, és ott nem csak a gyártási hely alapján, hanem a tulajdonos alapján, tehát a Kínában gyártott Teslák is csak védővámmal tudnak bemenni az Egyesült Államokba.
Nem vársz esetlegesen egyébként még nagyobb problémát ebből a védővámozásból? Most arra célzok, hogy azért például Kínában hát igencsak államkapitalizmus van, tehát lehet, hogy most még csak a élelmiszer területén mondják azt, hogy megvizsgáljuk, hogy ott van-e uniós támogatás, vagy állami támogatás. Van, mert ugye nyilván agrár alapja is van az uniónak, és nagyon sok termelőt támogatnak ebből, tehát ez simán megállja a helyét. De mi van akkor, hogyha egy idő után megtiltják egész egyszerűen például az elektromos autók értékesítését, mármint az európaiakét, Kínában, vagy éppen a gyárakkal lesz hirtelen valami adminisztrációs probléma, tehát meddig lehet vinni ezt a mi emelünk itt, ti emeltek ott, mi ezt vesszük észre, ti azt veszitek észre játékot, amikor alapvetően, gondolom én, mindegyik globális szereplő egy picit azért ki van szolgáltatva a másiknak.
Erre céloztam a beszélgetésünk egészen elején, hogy ez nagyon jó rávilágít arra, hogy mennyire kontraproduktív és mennyire értelmetlen tud lenni egy ilyen intézkedés, hiszen ez egy olyan válaszlépés generál, ami egy ilyen adókapok alapján oda fog jutni, hogy minden drágább lesz, aminek a kárvalótja tele fel meg én, meg az egyszerű állampolgárok. És ha most ezt megnézzük, hogy kiszavazott mellette és kiszavazott ellene, értelemszerűen Németország, a német autóiparnak ez nem nagyon érdekli a büntetőbán, hiszen a német autóiparnak jelentős érdekeltségei vannak a kínai piacon. A német autóipari kibocsátásnak egy meghatározó része az a kínai értékesítés, vagy Kínában értékesítés autóban nyilvánul meg. Természetesen ők pontosan ettől félnek a legjobban. Akik a leginkább támogatták ezt a védővám kivetést, az pontosan az olasz, francia, autóipar volt, akár ugye a spanyolok, akiket az előbb említettem, akiknek nincsenek pozíciói Kínában. Ők azt mondják, hogy ők a saját európai piacukat szeretnék megvédeni, hát mondjuk akkor így, hogy ilyen protekcionista módon. De, és akkor erre jött a kínai válaszlépés, hogy akkor próbáljuk meg azokat büntetni, akiket nem tudunk autóiparon keresztül büntetni, és akkor jött az égetett szesz, import vámnak a belengetése, ugye elsőben ez a Franciaországot ér, ez a tejtermékek, a sertéshús, tehát igen, teljesen egyetértek veled, ez egy folyamatos, egyre súlyosbodó problémát jelenthet, amit egy szóval kereskedelmi háborúnak nevezünk, és aminek tényleg a legfontosabb következtetése az, hogy ezt mi fogyasztók fogjuk megérezni leginkább.
Csak nagyon röviden, mert kifutottunk igazából az időből. Nem lehetne ennek a feloldása az, hogy egész egyszerűen versenyképesebb áron árulják az elektromos autóikat az európai cégek, tehát mondjuk kisebbek legyenek az ellátási láncok, például mondjuk Afrikából szereznének be alapanyagot, nem tudom, ott lennének helyi gyárak, akkumulátorgyárak, és az egészet megpróbálnak olcsóbbá tenni, kevésbé kiszolgáltatottá Kína felé.
Hát ezzel két probléma van. Az egyik az, hogy előbb említettem, hogy Afrikában lévő nyersanyag lelőhelyeknek egy jelentős része már kínai kézben van, tehát nem olyan egyszerű ezt megoldani. Tehát Kína megkerülhetetlen tényezővé vált ebben a tekintetben. De ezzel sincs semmi probléma. El kell fogadnunk azt, hogy Kína egy gazdasági nagyhatalom, mert oda lépett az Egyesült Államok mellé, mert korábban ezzel senkinek sem volt problémája, hogy az Egyesült Államokat nem lehet kihagyni bizonyos döntésekből, bizonyos lépésekből. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy azt is el kell fogadni, hogy azzal, hogy az európai autóipar, vagy az Egyesült Államok autóipara le van maradva stratégiailag ebben az elektromobilitási kérdésben, azt már úgy gondolom, hogy nagyon nehéz az elektromobilitás oldaláról megoldani. Tehát ennek az autóiparnak egy lehetősége van, szerintem, hogy olyan alternatív erőforrásokra épülő járműgyártást alapoz meg, ahol a stratégiai előnyöket már most tudná biztosítani, és egyébként a Volkswagen éppen legutóbb jelentette be, hogy ezen dolgozik.
Magyarán egy alternatív meghajtáson, tehát nem elektromobilitáson.
Hidrogén meghajtású, vagy folytathatnám itt a sort, igen. Tehát valószínű, hogy az elektromobilitási csatát ezt úgy, ahogy elveszítette a világ Kínán kívüli része Kínával szemben.
Hát meg...
Ami nem feltétlenül baj, mert most ez megint egy órát lehetne erről beszélni, hogy a világgazdaságában hány monopól típusú termék, vagy hány monopól típusú ellátási lánc van, amivel egyébként ragyogóan tudunk együtt élni. Hogy más ne mondjak, az urán, orosz urán, a dúsított urán, ez mind olyan, hogy kikerülhetetlen tényezők, a kőolaj, a gáz, tehát ezek is vannak dolgok, amelyeket el kell fogadnunk, hogy ez így van.
Hát meglátjuk, hogy lesz, hogyha lesz erre európai vagy éppen amerikai válasz. Székely Zsolt közgazdászt hallották, köszönjük szépen, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
Én is köszönöm, viszont hallásra!